Máté evangélium a 6. fejezet, 19-től a 34. versekig fogom olvasni. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit ígyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal értékesebbek náluk. Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra, mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Eddig Isten igéje, most imádkozunk. Édesatyánk, hálát adunk te nénked ezért a mai napért, amikor újból összehoztál bennünket. Hálát adunk te nénked, hogy összegyűlhettünk a te igéd körül. Hálát adunk te nénked a te igédért, a te fiadért, akit elküldtél értünk, aki meghalt a kereszten, és aki által gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy így jöhettünk most össze, és kérünk, hogy te áld meg Montit, hogy el tudja mondani azt, amit rábíztál. És kérünk, hogy te áldjál meg bennünket is, hogy nyitott szívvel tudjunk itt lenni. És el tudjuk venni tőled azt, amit szólni akarsz hozzánk. Kérünk azokért is, akik gyermekeink között szolgálnak, hogy őket is te áldjad meg, és te legyél ott közöttük. De kérünk mindenhol, ahol a te nevedben jönnek össze, hogy te legyél ott, úgy, ahogy itt is velünk. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Készüljünk egy új esztendőre. Ha kellett volna hozni magammal egy mai lap, egy újság, mert az utolsó napokban, az utolsó hetekben a legtöbb újság szik azzal foglalkozók, hogy mi lesz jövőre. És érdekes, ha nézünk ezeket a szikeket, amit olvasunk az újságokban, az, hogy mivel foglalkoznak. És valahogyan én azt látom, hogy a lényeges többség azzal foglalkozik, hogy mennyi pénz lesz a pénztárcádban jövőre. Hogy hogyan lesz a gazdasági helyzet jövőre. És mindenki van egy kis reménység abban, hogy jobb lesz, de mégis mindenki van egy kis félelem. Egy kis aggodalom az, hogy lehetséges, hogy még rosszabb lesz. Az Egyesült Államokban van egy különleges dolog, amivel foglalkoznak, az úgynevezett financial cliff, a pénzügyi szakadék. Úgy van, hogy ott bevezettek olyan törvényeket 10 évvel ezelőtt, és azok a törvények mind lejárnak holnap. És azok a törvények, amit létrehoztak, nagyon jó adókedvezményt adott minden állampolgárnak, csökkentett a járulékokat, amit kellett fizetni, a nyugdíjrendszerbe és ilyesmit, és ezek mind fognak megszűnni. És lehetséges, hogy most ebben a másodpercben is van ülés, hogy próbálnak valami megoldást találni, hogy mégse szűnjön meg ez. De ez van a hírben. Ez van, hogy mi lesz velünk jövőre. Lesz-e jobb a életünk, vagy lesz-e nehezebb az életünk? És akaratlanul vagy nem, valahogyan minden emberben van egy kis aggodalom, hogy valóban jobb lesz, vagy nem. Valóban fogok érezni azt a 10% csökkentés a számlakon, vagy az egyből fogja elmenni másra. Mi lesz velünk? A Máté 6-ban én azt látom, hogy Jézus ad egy megoldást nekünk. Mert Jézus ebben az igé szakaszban beszél arról, hogy mi a valódi kincs. És beszél arról, hogy az a jellemző a mi életünkben, hogy mi próbáljunk kincseket gyűjteni ezen a földön. És Jézus azt mondja, hogy ha mi azt csináljunk, vannak különböző veszélyek. Abban az időben, amikor Jézus élt, az egyik mód, ahogyan az ember tudta félretenni a pénze, az volt, hogy vásárolt nagyon drága, különleges ruhákat. És akkor, ahelyett, hogy betette a pénz a bankba, akkor a ruhában volt az ő vagyona. Csak egy probléma van, amikor az ember beteszi az ő vagyona ruhában. Egy ruhadarab tud tönkre menni. És így konkrétan ő azt mondja, hogy az a molekkebe az tud tönkre tenni nagyon könnyen egy ruhadarabot. A következő, ami felsoroli, azt mondja, hogy a rózda megemeszti. Lehetséges, hogy a fordítás nem tökéletes itt, mert lehetséges nem a rózsdáról van szó itt, hanem a gabona. Ismerjük a példázat, hogy volt egy gazdag ember, és ő azt mondja, hogy én olyan gazdag vagyok, akkor még nagyobb tárolókat fogok építeni, és én oda fogok tenni a búza, és akkor milyen jó lesz nekem. Csak a probléma a búzaval és a másfajta élelmiszer, ami az ember félretesz, van olyan, amit megemeszi. A bogarakat, az egrek, a patkányok. És lehetséges, hogy az ember nagyon sok gabona van. El van téve az. De ezek tudnak támadni azt, és tudnak teljesen tönkretenni azt. Amit az ember azt gondolja, hogy én biztonságban vagyok, mert én ennyit tudtam félretenni. Vagy a harmadik, amiről van szó itt, az, hogy a tolvaj jön, és ő lopja azt. Azt mondja, hogy konkrétan a tolvajok kiássak. Van két lehetőség itt a kiássás. Az egyik az, hogy volt olyan helyzetek, amikor az ember a kincseket csak kimentek a földükre, és kiássak egy lukat, és oda tették a föld alatt. Az a reménység, hogy a tolvaj nem fog találni azt. De a másik lehetőség az volt, hogy a ház vajokból csinálva, nem kemény tégla, és az a vajok olyan volt, hogy az ember egy ásóval tudta kiásni egy lukat egy falba. És azt mondanak, hogy valószínűleg ez volt, hogy a tolvajok így tudtak betörni az ember házába, és ellopni azt, ami benne volt. Különböző dolgokat látjuk, különböző földi kincset. De azt kell látni, hogy bármelyik földi kincs van, ha az ruha, ha az gabona, ha az arany, az mindegyik veszélyben van. És minél több van ebből az embernek, annál nagyobb a valószínűség, hogy ő fog aggodalmaskodni arról, hogy mi lesz Azerbajdzsánba. A földi vagyon az mindig veszélyben van. És utána beszél egy másról, beszél arról, hogy ahelyett, hogy gyűjtő kincseket itt a földön, akkor az a feladatok, hogy gyűjtjön kincseket a mennyben. Jézus, amikor ezt mondja, a tanítványoknak mondja ezt, olyan emberek, akik úgy mondom, nem volt kérdés a hitük. Ők hívő emberek voltak, ők hittek Jézusban. És Jézus azt mondta nekik, hogy tanítványaim, mint hívő, mik a kincsek az életedben? Mi az, ami igazi érték az életedben? És azt látjuk az Új Szövetségben, hogy a mennyei kincsek olyan dolgok, amit semmi nem tud elvenni tőlünk. Nyáron volt egy csendes hetünk, és a téma a csendes héten volt a lelki gyümölcs. Én azt mondom, hogy a lelki gyümölcs az az egyik mennyei kincs. Ha mi lelki gyümölcsöt hozunk a mi életünkben, senki nem tud elvinni azt tőlünk. Az marad kincs a mennyben. A másik, ami marad kincs a mennyben, az, amit mi teszünk egy másik emberrel. Ha mi segítséget adjunk valakinek, hogy az az ember tud hitre jutni, az egy mennyei kincs. Senki nem tud elvenni azt tőled. János a harmadik levelében ő azt mondja, hogy nincs nagyobb örömöm annál, hogy tudom azt, hogy az én lelki gyerekem örömmel éli a hívő életet. Az egy kincs. Senki nem tud elvenni egy ilyenfajta kincs tőlünk. Az, hogy mi többet foglalkozunk más emberekkel, mint saját magunkkal. Hogy mi mindig kész vagyunk adni másoknak. Az a kincs. Az első században, vagy második században, Rómában egyszer a római katonák betörtek az egyik keresztény közösségbe, mert ők hallottak azt, hogy ezek a keresztények nagyon gazdagok. És akkor betörtek oda azzal a szándékkal, hogy elvésznek tőlük a kincseket. És amikor a katonák betörtek, nagy csaladás volt, mert kiderült, hogy a kincs nem volt aranyban, hanem a kincs őrzvegyekben volt, utcai gyerekekben volt, hogy az egyház befogadta őket. És az egyháznak nem volt semmi vagyona, mert az összes vagyon betettek ezek a kincsekbe, emberekbe. Mindjárt fel kell tenni a kérdést a mi életünkben. Mik a kincsek? Mi az, ami valódi kincs az én életemben? Azok a dolgok, amit a molekke, ami a rózsda, ami a tóvoly tud elvenni tőlünk, vagy azok a kincseket, amik mi gyűjtünk a mennyben. Következő versekben itt a 20. és a 23. versben olvasom megint. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség. Az egyik kommentárban William Barclay beszél erről az ige szakaszról, és ő fölteszi egy kérdést, hogy mitől lesz homályos az ember látása, vagy mitől lesz vak az ember szeme. És ő beszél arról, hogy amikor Jézus így beszél, ő nem beszél csak a testi szemről, hanem ő beszél a lelki szemről az ember szíve. És ő azt mondja, hogy van különböző dolgok, ami okoznak azt, hogy a mi szívünkben nincs világosság, hogy a mi szívünkben nincs látása. És ő felsorolt három dolog, ami akadályoz azt, hogy mi tudunk tisztán látni. Az első dolog, amit ő mondott, az előítélet. Amikor kialakul egy véleményünk valakiról, akkor nagyon nehéz változni azt a véleményt. Én már döntöttem, hogy ez a politikai párt nem jó. Akkor teljesen mindegy, hogy kivel találkozom, aki képviseli azt a pártot. Az az ember nem jó, mert ő azt ahhoz a párthoz tartozik. Az előítéletem akadályoz azt, hogy tudok látni valami jó benne. Mi ezt csináljunk politikai pártokkal, mi csináljunk ezt népekkel. Én emlékszem, amikor ide jöttem Magyarországra 30-valahány évvel ezelőtt, akkor az egyik dolog, ami kialakult, hogy a magyar ember az egy barátságos ember, meleg szíve, mindig kész segíteni. Ilyen a magyar ember. De a munkám miatt gyakran kellett kimennem Bécsbe. És akkor volt egy teljesen más kép, hogy milyen egy asztrak ember. Aki Bécsben lakik, az egy hideg, vérű ember, sohasem mutatja a szeretet, sohasem mutatja az érzéseket, ő egy kemény ember. És kialakult egy előítélet bennem, hogy egy asztrak ember, ő csak saját magával foglalkozik, ő nem tud gyakorolni a vendégszeretet, ilyen az asztrak ember. Tévedtem, de akkor volt egy előítélet bennem. Én emlékszem, az egyik nap én hazajöttem Bécsból, vezettem egy kis posztit akkor, a kis poszi alig lehetett benzin betenni abba, mert a tank olyan kicsi volt. És én a Skót vérem miatt én nem akartam akkor tankolni Ausztriában, ahol sokkal drágább volt a benzin. Én akartam visszajutni Magyarországra. És egy 20 kilométer a határtól kifogyott a benzin. És nem csak az volt a probléma, hanem télen volt 2-3 fok volt, és esett az eső. És nem csak egy kicsit esett az eső. Nagyon esett az eső. És akkor ott voltam az úttesten, és gondoltam, hogy mit csinálni. Két falu között, az egyik kb. 5 kilométer az egyik irányba, a másik kb. 5 kilométer a másik irányba. Először azt mondom, jó, csak várom egy kicsit. Vártam, tovább esett. Akkor mondom, akkor nincs más lehetőség. Kiszálltam a kocsiból, és kezdtem sétálni. Egy 20 méter mentem, amikor jött egy kocsi, és a férfi megállt, nyitotta az ablakot, mondta, hogy valamit németül, én azt mondom, hogy nem értem. Valahogy ilyen angolul tudtunk valamennyi kommunikálni, hogy ő tudta rájönni, hogy a benzin kifogyott, ő azt mondja, hogy tessék beúlni. Beéltem a kocsiába, mentünk a következő faluba. Ő bement, kért a benzinestől egy benzinkanna, kulcsön, tankoltam, ő visszavitt engem a kocsimhoz, ő segített beönteni a benzin a kocsimba, és utána ő mondta, hogy nem kell foglalkozni, én visszaviszem a kanna a benzinkúthoz. Én azt mondom, hogy attól az eseménytől változott az én véleményem az Ausztrak Emberről. Az előítletem egy esemény tudta lebontani azt. És én azt mondom, hogy nagyon óvatos kell lennünk az előítélettel. Mert vannak különböző emberek, vannak különböző népek. Kialakul egy vélemény róluk. És sokszor az a kialakult vélemény miatt mi nem adjunk esélyt valakinek. Az előítélet akadályoz az, hogy mi tudunk tisztán. Egy másik dolog, ami akadályoz a mi látásunk, az irigység. Irigy vagyunk, mert mindig a másik embernek van valami, ami jobb. Van az a mondás, hogy a kerítés túlsó oldalon mindig zöldebb a fű. Én egy kertes házban lakom, és az az érdekes, hogy én úgy érzem, hogy a fű az én kertemben néha szörnyű. De a szomszédom, ő mindig van meggyőződve arról, hogy a fű nálam szebb, mint nála. Az őrvé sokkal szebb, mint az enyém, de ez tartalan. Ő meg van győződve, hogy az jó. És valahogyan mi nézünk, hogy mi van a másik embernek. Az ő felesége jobb, mint az enyém, az ő kocsija jobb, mint az enyém, az ő háza jobb, mint az enyém, az ő állása jobb, mint az enyém. És akkor jön az irigység. És az irigység miatt nem tudok látni azt, ami van nekem. Nem tudok látni az Isten áldása az én életemben. Nem látom az Isten gondviselése az én életemben. Újból és újból én azt látom, hogy a probléma az, amikor mi összehasonlítunk magunkat, mi mindig nézünk nyugat fele, és látjuk, hogy milyen sok minden van neki, és akkor ott van az irigység. És mi nem nézünk kelet fele, nem nézünk Ázsia fele, a nyomorúság, amiben nagyon sok ember él. És nem tudunk látni azt, hogy milyen jó az én helyzetem. Mi mindig tudunk találni valaki, akinek jobban jár, és akkor ott van az irigység. És nem tudunk jól látni. A Barclay a harmadik dolog, amit ő mondta, ami akadályoz az ember látása a magabiztosság. Egy kicsit, esetleg egy kicsit több annál a beképzeltség. Az, hogy az ember meg van győződve arról, hogy ő jobban lát dolgokat, mint a többiek. Az én látásom ebben a kérdésben ez a legjobb. Én tudom, hogyan kell csinálni ezt. Lehetséges, hogy az egyik szakács gondolja, hogy ő jól tud főzni valamit, de az én recept az jó. Az jó. Szóval ilyen apró dolgokban csináljunk ezt. A megoldás, hogy hogyan kell csinálni egy feladatot. Az én látásom a jó. De én azt mondom, hogy a veszély az, amikor mi húzunk ezt a mi kívül életünkbe. Én emlékszem, hogy többször beszéltem református lelkészekkel. És ők azt mondták nekem, hogy Monty, az egyik fő probléma, azok a missionárosokkal, akik ide jönnek Magyarországra, az Egyesült Államokból, hogy azok a missionárosok meg vannak győződve arról, hogy az ő látása minden kérdésben jobb, mint a miénk. Én emlékszem, egyszer beszéltem a sípos almosal, és az almos azt mondja, hogy Monty, ne haragudj, de a kereszténység itt Magyarországon több mint 400 éves. Az egy kicsit több, mint a kereszténység az Egyesült Államokban. Esetleg nem lehet, hogy abban a 400 évben mi tanultunk olyan dolgokat, amit ti meg nem tanultatok? Én valószínűleg akkor azt mondom, persze igazad van, de a szívemben akkor tévedsz. Amikor az ember túlságosan meg van győződve a saját látásáról, van két veszély. Az egyik veszély az, hogy nem képes látni azt, hogy ő valóban milyen. Lényegében becsapjuk saját magunkat. Mi nem tudunk látni azt, hogy valóban milyenek vagyunk. A másik az, hogy nem vagyunk képes látni valóban milyen a másik embert. Egy 20 évvel ezelőtt, vagy esetleg egy kicsit több annál, amikor még tanultam a református teológián, gyakran voltak viták különböző teológia kérdésről. Nem az órán, hanem a kollégiumban esteként néha ültünk és beszélgettünk különböző teológia kérdésekről. És az volt az érdekes, hogy abban az időben nagyon erős, határozott véleményem volt minden teológia kérdésről. És én azt láttam, hogy hívő körökben van különböző módok, ahogyan mi tudunk védeni a mi látásunk. Az egyik fajta védekezés, és ez a fajta védekezés, amit én általában használom, hogy az ige ezt mond, és így kell értelmezni az igét. Én azt mondom, hogy így kell értelmezni az igét. És én azt mondom, hogy az alap arra, amit én mondom, amit az igé mond. És én vagyok az ember, aki jól értelmezem az igét. A másik módszer, amit emberek használnak, amikor van egy határozott véleményem, ők azt mondanak, hogy Isten mutatta nekem. Isten mondta nekem, és akkor, ha Isten mondta neki, akkor nem lehet vitatkozni vele. Én azt mondom, hogy lényegében ugyanaz a dolog, amit ő csinál, és amit én csinálom. Mi azt mondjuk, hogy én meg vagyok győződve, hogy az én látásom a jó látás. Én kezdek tanulni. Én kezdek tanulni azt, hogy nem biztos. Én kezdek látni azt, hogy lehetséges, hogy én tévedek. Azt nem jelenti, hogy nincs egy meggyőződésem, és nem jelenti, hogy én nem fogok tanítani azt, amit meg vagyok győződve róla. De ugyanakkor szükség van arra, hogy a szememmel én tudok jól látni azt a másik testvér, aki másképpen lát valamit, mint én. És én nem tudok kérdőjelezni azt, és nem tudok mondani, akkor te nem vagy testvér. visszajön újból és újból az a gondolat bennem, a történet George Whitefieldról és Wesley Jánosról. Ők kezdtek együtt egy szolgálatban, és nagyon hatékony szolgálatból végeztek közösen Angliában. De érkezett egy olyan pontra az életünkben, hogy teológia kérdések miatt külön váltak egymástól. És mindkettő tovább hatékonyan szolgált. És az egyik nap, az egyik újságíró kérdezte a Whitefieldtól: mit gondolsz? Fogsz találkozni a Wesleyvel a Minországban? A Whitefield gondolkozott egy kicsit, és ő azt mondja, hogy nem hiszem, hogy én fogok találkozni a Wesleyvel a Minországban. Az újságíró azt mondja, hú, ez a színlapra fog menni. De utána a Whitefield folytatta. Ő azt mondja, hogy azért nem fogok találkozni a Wesleyvel, mert a Wesley olyan közel lesz a Krisztus trónjához, és én olyan messze leszek attól a tróntól. A Whitefield megvan győzve az őrteológia látásból, de mégis ő tudta tisztelni az ő testvére az Úrban. Mitől leszünk vak? Az előítélet, az irigység és a beképzeltség, azt a túlságosan magabiztosság. Ezek veszélyek a mi életünkben. És a kérdés, amit én fölteszem nekünk, az, hogy mi lesz a fontos 2013-ban. Marad ezek a dolgok bennem? Maradok a sötétségben? Vagy tudok-e tovább lépni a világosan? Jézus azt mondta, hogy az egyik feladatunk dönteni kell, hogy mi a kincsünk. A másik az, hogy legyen helyes a látásunk. És a harmadik gondolat menet itt ebben az igében, amikor ő kezd beszélni az aggodalomról. Mi az aggodalom ellentétje? A bizalom. A bizalom. Ha mi aggodalmaskodunk valamiről, azt jelenti, hogy lényegében mi nem bízunk a másik emberben. Mikor voltál utoljára egy kocsiban, és inkább kérdezem a férfiktól, akik általában vezetnek, mikor voltál utoljára egy kocsiban, amikor egy másik ember vezetett? És akkor ott ültél mellette, és úgy érzed, hogy ez az ember nem tud vezetni. Valahogyan mi ott ülünk mellette, és a lábunkkal, amikor valami, mi akarunk nyomni a fejket. Vagy mi akarunk kormányozni, mert mi nem bízunk benne. Mi bízunk saját magunkban, mert mi tudjunk azt, hogy mi hogyan vezetünk. De azt a másik emberben van egy aggodalom bennünk. A kérdés az, hogy van aggodalom bennünk, vagy van bizalom bennünk. Készüljünk a következő évre. Az ember érzi azt, hogy anyagilag nehezebb lesz ez a következő év. Akkor van aggodalom a szívemben, vagy van az a hozzáállás bennünk, hogy Isten eddig, de mindig gondoskodott. Akkor hónap is tudok bízni benned. Ma tudok bízni benned. Az ember küzdik egy betegséggel, egy fájdalommal, eddig Isten elég volt. Igen, eddig elég volt. De mégis, de hónap nem lesz elég. Ez az ilyet, nem kell izgulni a hónapról. Hanem azt kell látni azt, hogy Isten gondoskodik a mai napról. Bízunk az Úrban. Én azt mondom, hogy nagyon könnyű aggodalmaskodni bármiről. Ha kérném most, hogy mindenki vegyen ki egy papírt, és csináljál egy listát. Mitől félsz? Milyen aggodalmak van a te szívedben ma? Szerintem mindannyian tudunk csinálni egy jó kis listát. De valahogyan azt kell látni, hogy miután csináljunk azt a listát, azt mondjuk, hogy ezt teszem az Isten kezébe. Látni kell azt, hogy az aggodalom nem javít semmit. Az, hogy aggodalom van a szívemben, nem lesz jobb a helyzet. Én azt mondom, hogy inkább az aggodalom pont az ellenkezőt csinál. Az aggodalom lebénít, az aggodalom tönkre tesz az ember. Filippi 4, a 6. és 7. versben azt mondjuk, hogy ne aggodalmaskodjunk, hanem az imádság és a hálaadással forduljunk az Úrhoz. Mi lesz fontos 2013-ban? Ebben az ige szakaszban látjunk azt, hogy van lehetőségek. Vagy földi kincsek, vagy mennyei kincsek. Látjunk azt, hogy van jó látás, vagy van vakság. Látjunk azt, hogy vagy aggodalom, vagy bizalom. A 33. versben egy jó ismert vers, de szerintem mégis ez egy olyan vers, ami adhat nekünk útmutatást, amikor kezdjük egy új évet. Keresjetek először az ő országot és igazságot, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Mi a mi feladatunk? Mi az, amit Isten vár tőlünk 2013-ban, az, hogy mi keresünk őt teljes szívvel. Visszamegyek egy gondolatra a 24. és 25. versen, és ezzel befejezem. Itt arról van szó, hogy senki sem szolgálhatnak két úrnak. Azt kell megérteni, hogy abban az időben, ha valaki rabszolga volt, akkor csak egy úr volt az ő életedben. A rabszolga nem volt semmi joga. A rabszolga 24 hétre rendelkezésre állt az úrnak. Az embernek nem lehetne két úr. Mert nem lehet rendelkezésre 24 hét az egyiknek és a másiknak. És Jézus föltette a kérdést nekünk. Azt, hogy Ki az Úr a te életedben? És lényegében a kérdés az, hogy Isten vagy saját magad. Nem tudunk csinálni azt, hogy most teszem azt, ami tetszik Istennek, és egy másik alkalom, hogy most mindegy, hogy mit mond Isten, most én megteszem, amit én kívánok. Ha mi azt csináljunk, akkor lényegében azt mondjuk, hogy Isten nem az Úr az én életemben. Mert az Úr, ha ő az Úr, ő minden másodpercben az Úr. Mi nem tudunk válogatni, hogy ezt a terület igen, azt a terület nem. Teljesen át kell adni az Uramat neki. Keresünk őt. Teljes szívvel. És minden más, én azt mondom, hogy lényegében lényegtelen. Ha ő az Úr, minden jó. Keresünk őt 2013-ban. Imádkozunk. Édes Atyánk, amikor olvasunk egy ilyen ige szakaszt, amit jól ismerjünk, néha túl könnyű, tudunk csak gyorsan menni rajta. És nem látjunk azok a tanulságok, ami benne van. Kérjünk, hogy tovább nyitsd ki a mi szemünket arra, amit tanulhatunk ebből az ige szakaszból. Segíts minket dönteni, és helyesen dönteni a földi és a mennyei kincsek között. Kérjünk, hogy nyitsd ki a mi szemünket, hogy ne legyen akadályozva a mi látásunk, hanem segíts, hogy helyesen tudunk látni. És kérjünk, hogy segíts minket, amikor felmerül bennünk az aggodalom. Segíts, hogy amikor ez az érzés felmerül bennünk, segíts minket, hogy tudunk fordulni hozzád. Hogy tudunk leborulni előtted. Hogy tudunk előtted kijönteni a szívünket. Kérjünk, legyél az Úr a mi életünkben 2013-ban. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.